reggeli személy.
Nagy József 24.hu munkatársa, szervusz, jó
reggelt. Örvendek, jó reggelt.
Kialvatlan vagy? Nekem kell kialvatlannak lenni.
Parlagfűvel vívom a végén láthatatlan csatámat, parlagfű pollennel, és már fellélegeztem ezelőtt egy másfél-két héten, amikor bejött a hideg idő, de most ismét a magas kategóriában van a parlagfű pollen koncentráció.
Hát ez... minden nem sikerül, de egyébként meg újságíróként sokkal jobban kell magad érezni, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, nem?
Hát van miről írni, ez kétségtelen.
Van miről írni. Valahogy emlékszem, hogy így pár évvel ezelőtt azt mondta valaki nekem, hogy az a probléma, mert egy ilyen dögletes, mozdulatlan levegőben voltunk, és azt mondta, hogy az a probléma, hogy megszűnt a politika Magyarországon, és valóban igaza volt, mert nem voltak politizáló felek, vagy ezek a felek nem voltak egyenrangúak ahhoz, hogy egyáltalán meghallgassák egymást, vagy a hatalom meghallgassa, hogy mit mond egy ellenzéke, meg kit érdekel a kétharmad birtokában. Most is kétharmadon, és nem így van. Nem így van a dolog. Valami pezseg.
Hát persze, a parlamentben kétharmad van, de hogyha a következő választásra nézzünk előre, és a mostani számokat vetítjük oda, akkor az már nagyon nem kétharmad, sőt, hát ugye most 4%-os különbséget is mért, mindössze 4%-os különbséget is mértek a Fidesz és az új versenyző Magyar Péter között, 43-39 voltán a biztosok körében a legutóbbi, a legszorosabb, amit eddig láttunk. De ugye a 30% az biztos, hiszen ezt láthattuk az európai parlamenti választásokon, hogy ugye ott nincsen csalás, meg jobbra-balra húzása közvéleménykutató részéről, azt megmértük választáson. Annyi biztos van.
De volt egy pár neki rugaszkodás az ellenzéki részre, 18 például, akkor valamiért olyan példátlan lelkesedés volt, hát legalábbis ezen a térfélen, amit én túlzásnak éreztem, és hát mivel én egy elég pesszimista ember vagyok amúgy is, azt gondoltam, hogy ebből baj lesz, és lett is, őszintén szólva. És hát aztán a 22, ahol szintén félreértések sorozatán kellett, hogy átmenjen egy úgynevezett összefogás, stb. Szóval az egész vereség hátán, amíg eljutottunk odáig, hogy most van miről beszélni.
Hát több összetevő van ennek szerintem. Egyfelől a Fidesz rendszer egyre több sebből vérzik, pontosabban egyre több sebet látunk a Fidesz rendszeren, a kegyelmi ügytől kezdve lehetne sorolni, akár az elmúlt napoknak az eseményeit. Másrészt pedig nem volt egy potens kihívó. És amíg nincs egy potens kihívó, addig a kormánypártnak a hibái azok úgy avar alá kerülnek. Addig azt mondják az emberek, hogy jó, ezek is lopnak meg, de azért legalább kormányozni tudnak. Most meg azt látjuk, hogy eltörik a sín. Meg azt látjuk, hogy kiderül nem csak Szájer Józsefről, hanem kiderül valami egészen más itt a kegyelmi botrány kapcsán is. Meg kiderül a Bese atyáról, aki ugye, hát mégiscsak a karmelitát szentelte föl. Meg a pesti srácokat, meg az Origót, meg ott vannak a szelfik a komplett Fidesz vezérkarral. Tehát ezek, és még ezek sem ütnék át szerintem, vagy erodálnák jelentősen a Fidesznek a támogatottságát, ha nem lenne egy darab valaki, akiről elhiszik az emberek azt, hogy ő képes lenne ezt a rendszert leváltani, és képes lenne kormányozni. Annak dacára elhiszik ezt az emberek, hogy ez az ember Magyar Péter, ugye még mindig egy one-man show, nem látunk mögötte olyan ezreket, akik majd át tudnak venni a kormányzást, de mégis az embereknél most egyfelől mondom meg, tehát a Billy, hogy túl sok már az ügy, és itt van valaki, aki meg eztán ki tudná borítani.
Amikor ugye gyorsan elterjedt ez az óellenzék kifejezés, ami hát nagyon bántó, sértő, van benne valami, enyhén szólva, mert hogy azt mondták, hogy de hát tulajdonképpen, amiről Magyar Péter beszél, azt mi évek alatt már sokszor elmondtuk. És valóban van itt egy nagyon érdekes lélektani pillanat a közvéleményben, hogy eddig vagy nem hallották meg, amit az ellenzék mondott, vagy nem vették komolyan, vagy úgy gondolják, hogy akkor érdemes meghallani valamit, hogyha annak van valami olyan súlya, ami azt ígéri, hogy itt lesz valami áttörés ebben a dologban.
Ez a 30% vagy 39%, hogy honnan nézzük, persze.
Mert mi van az egészségügyben, eddig is mindenki tudta. Hát a nagymama azért maradt ott. Mert ugye nem jött ki időben a mentő, itt volt egyébként itt a Bencúr utcában, rosszul lett egy idős, azt mondja, fél óra múlva jött ki a mentő, és ez nem egyedi eset. Tehát ezt mindenki tudja, látja. Ott vannak az a a rokonok, a családtagok ott ülnek 6-8 órákat a rendelőintézetekben, és vagy történik velük valami, vagy sem.
Hát ez is átalakult, ha már az egészségügyről beszélünk. Ugye az ember menekül, legalábbis akinek van minimális pénze, az menekül az állami egészségügyből a magánegészségügybe. Nekem az öcsém orvos, és eljár jó ideje, sok éve már, több évtizede a magánellátásban is a kórházi munka mellett. És mondja az, hogy elképesztő, hogyan változott az elmúlt 20 évben a magánellátásba bekerülőknek az aránya. Ugye korábban tényleg a Mercik, BMW-k, Audik álltak, az új autók álltak innen a rendelő előtt, most meg hát teljesen hétköznapi a vér szempontjából a közép, vagy akár a középtől lefele lévő emberek is jönnek, mert nem tudnak kivárni 4-5 hónapot a bőrgyógyászra, a szemészetre, és így tovább az orrfülgégére, mert hogy nem akarna
meghalni. És egyébként ő tapasztalja, hogy neki másként kell viselkednie?
Milyen szempontból?
Hát nem tudom, nem akarom a öcsédet megsérteni, mert nem is ismerem természetesen, de
az egyszerűen olyan benyomás, akit ismerek.
Az a benyomásom, hogy az államiban kicsit olyan felülről lefelé beszélnek az emberekkel, amit még akkor se értek meg, ha tudom, hogy iszonyú nyomás van az orvosokon, mert rettentő sok embert kell naponta fogadni, és látom, hogy fásultak, fáradtak, stb. De ez az álljon, azt mondtam, hogy álljon oda, álljon már, meg ember, nézze, hogy ez a körülbelül ez a... De ez ott nem megy. Tehát ahol én fizetek, ott ez a műsor nem megy.
Hát
nem
ott időt kapsz. Tehát ugye eleve időpontra érkezel, vagy jobban időpontra érkezel, ott időt kapsz. Az a 20 perc, 30 perc a tiéd. Az orvosnak sem kell rohannia. Egyébként most akkor pontosítom az előző megállapításomat, az én testvérem egy megyei kórházban dolgozott, fülorgégészeten 11 státusz látta volna az egész megyét. Ezen a területen, és 3,5 státusznyi orvos volt. És volt vele úgy, hogy hétfő reggel elment otthonról, és csütörtök este ment haza. Mert hogy rendelt, daganatos műtéteket ügyelt. Végzett, ügyelt, éjszaka ott volt a kórházban, és hát közben otthon voltak a gyerekei, meg a felesége, azért mégsem egy ideális helyzet, és egy ilyen 8-9 évvel ezelőtt, amikor már tényleg aggódtunk érte, hogy mikor kap infarktus, és 41-42 évesen, mikor lesz vége, akkor fogta magát, és kiment Svédországba. Ahol lehúzott 6-7 évet, megkapta már a végén már főorvos volt, megkapta az állampolgárságot, és most visszajött egy éve Magyarországra, és ment volna vissza kórházba, mert hogy egyébként egy végtelenül tisztességes ember, túl sok orvos nem ismerek, aki életében semmi paraszolvenciát nem fogadott el, mereven, öcsém közé tartozik, és amikor visszament volna kórházba, akkor az volt olyan kondíciókat kapott már, mint éjszakai ügyeletek szempontjából, hogy azt mondta, hogy ő 50 évesen nem fog hetente 3-szor bemaradni, ő élni is szeretne, meg életben is szeretne maradni, és most 2-3 helyen maszekol, egy maszek rendelőkben rendel, és ebből remekül megél, és emellett van ideje kondizni, van ideje bridge-elni, élni egyet, így van. Még van ideje járni a gyerekeinek a meccseire, és élvezi az életet.
Visszatérve egy kicsit az ellenzékhez, szerinted mi volt a baj velük? Mert valami baj természetesen volt. Nekem van egy olyan emlékem, a 168 órának csináltam egy anyagot, ahol te is dolgoztál. Mert azt hiszem, hogy nem futottunk össze, te már akkor talán elmentél, hogy még ott voltál, amikor én...
Egyszer-egyszer láttalak, de én, hogy is...
Hát én külsős voltam.
2008-ban jöttem el talán, igen.
Igen. Szóval a Gyurcsánynál voltam, és valóta a Visegrád utca közelében volt a pártközpont, ami át pár szobát jelentett fönt valami emeleten, és azt mondta, hogy hát tulajdonképpen az a helyzet, hogy beszélhetünk mi, amit akarunk, ha egy társadalomban fúj a szél, akkor történnek dolgok, akkor odafigyelnek ránk, ha nem fúj a szél, akkor nem, magyarán, ha nem alakul ki valami olyan pillanat, amikor az emberek fogékonyak arra, amit ez az ellenzék mond, akkor mindegy. De ez lehet egy önfelmentés, és én nem tudom. Szóval az kiderült egyébként, mert ugye van már összehasonlítási alapunk, hogy mit csinál egy Magyar Péter, amikor platóra ugrik föl és le, és elmegy, és ott van, és beszél emberekkel, és úgy érzik, hogy ő meghallgatja őket, miközben másról nem érezték ezt. A kérdés, hogy miért? Miért alakult ez ilyen szomorúan?
Hát még a Magyar Péternek aláfújt a szél. Tehát sok szempontból a lehető legszerencsésebb, a számára legszerencsésebb, az ő politikai karrierje szempontjából legszerencsésebb időpontban érkezett. Ráadásul ugye a felesége kapcsán, meg a válása kapcsán még volt egy ilyen jó kis bulvár.
Volt egy történet,
volt egy történet, így van. Tehát az is szél, sőt, az már inkább orkán, mint szél. Az, hogy az ellenzéknek miért nem sikerült, ugye az látható, nyilván közhelyes, amit mondok, látható, hogy azért Magyarország is erősen mozog a két pólusúság felé, és az egyik pólus az ezer felé szakad, és nem hiszik el az emberek az, hogy ők, ha legalább látszatra is összeállnak, azért mégiscsak össze fognak tartani, akkor annak nincsen hitele. Magyar Péternek most valahogy van hitele. Azt, hogy amikor egyszer a Mesterházi, egyszer a Gyurcsány, egyszer a Bajnai, egyszer a Megyesi, bár a Megyesinél azért legalább ez még működött meg aztán. A Gyurcsánynál is működött, az is egy sajátos helyzet volt. De utána, hát látjuk, hogy abban a pillanatban, amikor van bárki, aki felmutatható potens jelöltként Orbán Viktor ellenében, látjuk, elporlattak ezek a pártok. Hát Gyurcsány pártja 8%-a, majd mennyin van? És ő a legerősebb, a többiek meg egyszerűen nincsenek pályán.
De hát voltak ajánlatok, volt egy Márki-Zay Péter, volt egy Bajnai, aki szintén megjelent, akit kedveltek, hát nem volt egy átütő politikai személyiség, tehát azt tudom, hogy napokig készült, amikor a Hídon ott felszólalt, hogy erős és kemény legyen a hangja, mert ő nem ilyen. De voltak azért szereplők, és úgy egyikre se volt vevő a nép, és akkor megjelenik egy olyan figura, akiről ugye, a Partizánban hogy hallgatod, de nem gondolod, nem tud elképzelni egy plató tetején, hogy ő ott majd a népnek fog szónokolni. Nem gondoltál erre? Nem is úgy nézett ki?
Ja, nem hittem volna, de mégis működik.
Igen.
A korábbiak még nem működtek, tehát a Márki-Zay is azért a hit megvolt, de amikor már a kampányban teljesíteni kellett volna, akkor valahogy tényleg lépésenként dobálta föl a magas labdákat a Fidesznek. A Bajnai meg, hát ahogy te is mondod, tehát ő nem egy harcos típus, és úgy látszik itt Orbán Viktorra szemben csak egy harcos nyerhet, teszek is kérdőjelet a mondat végére, mert mégiscsak Megyesi Péter annak idején csak képes volt, de megint egy más történelmi helyzet volt. Aztán mégis hosszabb távon meg vereséget szenvedett, nem, hogy Orbán Viktorra szemben a saját pártjában felfalták őt.
Van még egy magyarázat, hogy tudnélik, az összes fölmérések azt mutatták ebből a 14 évben, ami ugye az Orbán idő eddig, hogy az emberek mint a tudomásul vették volna azt, hogy hát a politikusok lopnak, ez már ilyen, ehhez hozzá kell szokni, de nekünk is adnak belőle, akkor nem akkora probléma. És hogy tulajdonképpen mindent, amit később nehezen toleráltak, vagy nem fogadtak el, azt elfogadták egy jó darab időn keresztül, hogy mintha a társadalom beálaszta volna a saját elitjét, és azt mondta volna, hogy rendszerváltás ide vagy oda, megtörtént, vagy nem történt, meg lehet, hogy nem is történt, meg csak álmodtuk, de rémálom is volt sok szempontból, hiszen 2 millió ember került utcára, nagyon gyorsan a felszámolandó gyárakból. Hát ez jutott nekünk, és akkor ilyen a mi elitünk, hát jó napot kívánok. Nem ilyen volt a magyar társadalom?
De, csak ez még tegyük hozzá azt is, hogy azért ebben a 14, most már lassan 15 évben volt pénz. Tehát egy igen-igen szerencsés, gazdaságilag igen-igen szerencsés időszakban dolgozott a NER a kétharmad, vagy épült fel a NER. És ebben az időszakban volt az, hogy nem oktatásra, egészségügyre, szociális ellátásra, vasútra, hosszú távú fejlesztésre ment a pénz, hanem a NER felépítésére. És aztán most itt a Czóresz, és azt látjuk, hogy azért ez is, amint ugye az a feltétel mindig kell, van valaki potens kihívó, abban a pillanatban már az emberek is jobban felsziszenek, hiszen hát a Covid utáni válságban a 22-23-as infláció, az mindenki megérezte. Tehát már nincsen pénze. Te mondtad, hogy lopnak a politikusaink, de legalább, ha mi is kapunk belőle, akkor, az, akkor elfogadjuk. Tehát most nem kapunk belőle. És hát körül kell nézni, ekközben pedig Ausztriában olcsóbban vásárolsz be, nem hogyha átmész Esztergomban a túloldalra, a Szlovákiába. Tehát mindenki érzi a saját bőrén azt, hogy bár a KSH időnként kihoz a nullára a reálbér változás, de hát rosszabbul élünk, mint ahogy hogy éltünk évekkel ezelőtt.
Nem tudom, ha én mondjuk a hatalom vagyok, mint hogy nem vagyok, tehát nem is tudom elképzelni rendesen a dolgot, akkor azt mondom, hogy ott van az az irdatlan nagy lóvé Brüsszelben, amit el kéne hozni. Mielőtt még ugye 200 millió eurónként elveszik tőlem, vagy napi 1 millió eurónként elveszik tőlem, és akkor hiába az egész történet. Tehát először is kifizetem a 200 milliót, és csinálok valamit a migráns ügyben, mert ne vigyék el azt a napi 1 millió eurót. Ezen kívül valami tessék-lássék, vagy jobban, erősebben valamit módosítok a rendszeremen, ami nem érinti mélyen, de mégis ezt a pénzt be tudom hozni, és ebből valami fejlesztéseket tudok csinálni, és ha van fejlesztés, akkor valami esik a pornépnek is. Vagy az van, hogy ez a rendszerhez, amit az Orbán fölépített, nem lehet minimálisan sem hozzányúlni, mert rögtön a szétesés tüneteit mutatja, tehát annyira érinthetetlen, annyira nem rugalmas. És az Orbán sem alkalmas arra, hogy szerepeket cseréljen, és mondjuk a kiegyensúlyozó állarcában tűnjön föl, aki itt-ott engedezik, és ekkor megvan ebből az ára, a pénz. De nem ez történik. Tehát valami megköti magát valami olyan pozícióban, ami mintha egy ilyen öngyilkos, egy ilyen szuicid pozíció lenne.
Ezt én se értem. Én azt gondoltam, hogy sokkal rugalmasabb ennél, meg azért elég sokszor változtatott arcot, politikát, amikor kellett, akkor meghátrált. Ugye kettőt előre, egyet hátra. De most ezt én sem értem, hogy miért nem mozog ki ebből a pozícióból, hogy miért viszi ez adasz pont ebben a migráns kérdésben a kapott bírságban. Ugye éppen a ma reggel mondta az, hogy ezt nem is a magyar emberek fizették, hanem a multitól beszedtük ezt plusz adóban. De hát ugye, hogyha a multitól beszedtük plusz adóban, ott nézzünk már be a Spárba, a Lidlibe, az Aldiba, a sarki kis közérbe, hogy menjünk be a bankba, egyébként is nézzük meg, hogy éppen mennyi pénzért bankolunk. Ez mind ránk verve. Az, hogy nálunk itt drágább a mosópor, ugyanaz a mosópor, mint ami, ahogy mondtam az imént, akár Szlovákiában, akár Ausztriában, bárhol körülöttünk, akkor az azért van, mert ugye levert a multikon ezt a 200 milliót Orbán, meg a napi 1 milliós bírságot, de egyébként azt utána ránk tolják a multik, bármit is mond az Orbán. A külön adókat nem mi fizetjük, mert nem a multik fizetik, illetve ránézésre ők fizetik, de alapvetően ezeket mi fizetjük. Tehát van benne ez a dac, és én sem értem, hogy ennek hol van a vége is. De láthatóan belásta magát ebbe a pozícióba, és erős ember továbbra is, mindenki ismér a nevét, a Trump, a Harris-szel a vitában. Tehát 5 politikust említett meg, és köztük volt Orbán Viktor, és szép hosszú barokkos körmondatban.
Egyedül őt említett, ki szereti Trumpot a világban, melyik jó hírű nemzetközi politikus mondott róla, hogy Orbán Viktor. Más nevet nem mondott, nem tudott mondani.
Na de benne van abban az ötben, aki Trump említett a világ legfontosabb hatalmának, a legeslegfontosabb választásán, ami egyébként nyilván az egész világnak a működésére.
Hát Amerika ezt nem tudja. Gondold bele, hogy amikor Kína leszakadt a Szovjetunió környékéről, és egy ilyen önálló világhatalmi tényező lett, erősen szovjet ellenes, akkor egy barátja volt Albánia. Na most Albániát a kínai sajtó úgy tálalta, mint egy másik nagyhatalmat. Tehát Albánia ezt mondta, azt mondta, Albánia a Szovjetunió szemébe vágta, stb., és senki nem mondta meg a kínaiaknak, hogy pár milliós kis országról van szó. Hát itt is.
Jó, de ugye attól mégiscsak erős ember, de periférián maradt továbbra is, sőt, tehát még inkább perifériára szorult, mint évekkel ezelőtt volt ott. És ebből a mi hazánk, mi országunk,
igen,
mindannyiunknak a hazája. Hogy tud kijönni, az a felől nekem elég rossz érzéseim vannak. Hát mégiscsak ugye azért váltottunk rendszert, mert hogy szerettünk volna nyugathoz tartozni. Azt az életformát élni, amit ők, ahogy ők élnek, azokat az értékeket képviselni, azt a szabadságot megélni, azt a demokráciát megélni. Jó, nyilván mindenki a Gorenyére gondolt annak idején, amikor ez ment a mezei állampolgárok közül, de hát az is abból nő ki, abból a demokráciából nő ki. Most pedig, amit látunk, hogy benne vagyunk egy közösségben, ahová mindig is vágytunk, szabad egy kis pátosszak, ugye Szent István is Rómából kérte a koronát, és nem Bizáncból. Tehát benne vagyunk ebben a közösségben, és ehhez képest az van, hogy a közösség legrelitejsebb tagjaként folyamatosan a saját közösségünket ekézzük, a Juncker plakátoktól kezdve lehetne sorolni, miközben pedig akik a ellenségeink, riválisaink, nem tudom micsodáink, de semmiképpen sem a mi közösségünk tagjai, ott pedig lemegyünk kutyába is, és lefegyelünk Putyinnál, Kínában, és tényleg ez a Trump őrület is, hogy ha bejönne is a Trump győzelme, akkor a legfontosabb kérdések egyikében a Kínához való viszonyban, akkor tehát alapkérdésekre nincsen válasz, hogy mi lesz akkor. Mi megyünk Kína felé, barátkozunk, ott pedig a legkomolyabb ellenfélként Kína van felmutatva Trump által. Erre mi lesz a válasz? Mi lesz a válasz a demokrácia deficitre? Mi lesz a válasz a magyar közvéleménynek az áthangolására, ami gőzerővel folyik? Szerencsére azért van immunrendszer ennek a társadalomnak, tehát nem az van, hogy 80% azt mondaná, hogy húzzunk ki az EU-ból, és akkor irány kelet.
A baráti Kína felé.
A baráti Kína, meg a baráti Oroszország felé. Igen. Hol van már az, amikor ugye azt mondta Orbán Viktor, hogy az olaj ugyan keletről érkezik, de a szabadság nyugatról, vagy valami hasonló volt a temás.
Hát megbocsátották neki. De egyébként azt se értem, hogy ha olyan pici pénz van, és olyan drágán veszik fel ezeket a hiteleket, akkor 1 milliárd euróból miért adnak rögtön 500 millió eurót Észak-Macedóniának? Vagy miért adnak 200 milliót Csádnak? Te ezt a Csádot érted?
Hát olvastam mindenfélét, de beperelnének engem is, meg szerintem a Klubrádiót is, hogyha az ember itt ilyenekről beszél, amiket itt hall, de mondjuk azt el lehet mondani. Ugye nincs információ, hallottam ezt az emberektől, hogy alapvetően gazdasági érdekek befolyásolják ezt az egészet, a csádi jelenlétet, és ott francia kihátrálást lehet hallani, és akkor itt rámegyünk a morzsákra nagyjából. De ugye én sem tudom, mert mondom, pletykákat hall az ember, de teljesen érthetetlen, hogy...
Én is hallottam ilyet, vagy megkérdeztem, hogy volt magasrangú katonatisztet, és azt mondta, hogy zsákmány, mondta egy röviden. Hogy ez mi uránium, arany, gyémánt, mit tudom én, fekete rabszolgák, fogalmam sincs.
Na de hogyha mi odaférünk, akkor és van értelme oda menni, akkor franciák, angolok,
Wagnerek,
Amerika,
Wagner zsoldosok,
hát annak is van ott szerepe, oroszok, kínaiak, tehát hogy amit mi fel tudunk tényleg morzsa porszívózni, azért felvállalni ezt a tébolyt, ezt nem értem.
Ugye kidobták a franciákat, kidobták az amerikaiakat, és most jönnek a magyarok. Ez valami, hogy mondjam, nevetséges lenne, az ember nem gondolna arra, hogy azért mégis itt legalább 100, korábban 200-ról volt szó, magyar katona életéről is van szó. Hát ez nem egy, azt hiszem, hogy a honvédelmi miniszter mondta, hogy ez egy nagyon nyugodt ország már. Hát abban a nyugodt országban, vagy országból azért nem tudott eljönni az elnök korábban, egy hét héttel korábban, mert éppen egy pucskísérlet volt, és összecsapás a ellenzéki és a kormány erők között. Hát ennyire nyugodt.
Nem tudok ez mit hozzátenni. Rejtőjelenetből nyilván remek.
Arra is gondoltam, hogy ezek a rejtélyek mind nem egyszerűen a rendszerhez kötődnek, hanem Orbánhoz. Tehát lehet, hogy Orbán fontosabb, mint a rendszere, tehát hogy az ő személyisége, az ő korlátoltsága, az ő elfogultsága, az ő mániái, az ő hihetetlen vágya arra, hogy egy nemzetközi színvonalú óriási politikusként tűnjön föl a színen, valamennyire ez sikerült, mondjuk az amerikai szélső jobb oldal esetében ez már így van, hogy tulajdonképpen az ő személyiségéből lehetne fölfejteni ezeket a dolgokat, és nem önmagában a rendszeréből. Mert ezek szerint a rendszere működtethető lenne valamennyire nélküle is, csak ezek nélkül, a hülyeségek nélkül.
Ja, nekem nincs kétségem az Orbán zsenie felől, tehát az, hogy ezt összerakni, ez nagyon komoly tehetség is, és elképesztő munkabírás szükségeltetett, és számos ígyben igaza volt, tehát akár gazdasági téren, emlékszünk, 10% körül volt a jegybanki, vagy amint a jegybanki alapkamat, igen, meg ami kamatot fizettünk a külföldi hitelek után, megmondták ott 2015, hogy ezt le lehet vinni 3%. Hát mindenki röhögött, hát itt a legkomolyabb, úgymond baliberális közgazdászok mondták azt, hogy hát lehetetlen, mert összedől a gazdaság. Hát megcsinálták. Tehát ilyenektől kezdve az ő pozícionálása a nemzetközi politikában, itthoni erősödése, hogy szép lassan mindenkit fölfalt, akit föl akart falni, vazalussá tett, akit vazalussá akar tenni, ledarálta az ellenzéket, mindenki idézőjelben neki dolgozik. Tehát sok mindent megcsinál, csak ugye ott a nagy kérdés a végén, hogy mi vagy, ha elkezd tévedni? Mi vagy, ha egy-két nagy kérdésben téved? Mert akkor ugye ez a Trump kérdés, ez egy hazárdírozás. Tehát annyira rátett minden tétet a Trump győzelmére, mi egyszerűen bejött neki, egyszer meg nem. De most aztán tényleg mindent rápakolt erre, hogy azért ez már nem tűnik rá a politikának, bár ugye az, hogy ő mit tud, meg mi van az ő fejében, meg milyen információk birtokában van, mert ami információ van, annak a birtokában van nyilván, hiszen azt is látjuk, hogy hallani, hogy hogyan mozgatja hogy a szálakat, meg a titkosszolgálatok már, meg mondjuk miért vettük meg a Budapest Airportot, hogy így csapongjak, tehát hogy nem láthatjuk, hogy ő mit tud, meg hogy mi van a fejében, de ha téved, akkor az a tévedés, az annak nem ő fogja meginni a levét, hanem mindannyian. Itt ebben a 93.000 négyzetkilométeren.
Igen, és hát ahogy beszéltük, annyi rugalmaság nincs benne, hogy legalább minimálisan, vagy legalább látszólag fölmutasson valami engedékenységet, vagy változékonyságot, hogy tulajdonképpen az ember arra gondol, hogy a rendszer, amit fölépített, vagy az ő működése, az nem képes másra, csak a torokszorítás növelésére, már úgy értem, hogy a rendszer keményítésére. Lehet, hogy ez már olyan logika, amiben ő is benne van és sodródik, én ezt nem tudom. De amikor előjönnek ezek a problémák, látszik, hogy ugye nem tudja elhozni. Miért nem? Brüsszelből a pénzeket. Nem tudja igazából kormányozni már ezt az országot, mert csak abból, amit Magyar Péter összeírt, hogy milyen problémákról kéne beszélni a televízióban Orbánnal, az egy olyan lista, ami végtelen. Tehát gyakorlatilag minden csődben van ebben az országban. A kormányzástól kezdve nem is akarom végigmondani, a egészségügy, a közlekedés, az oktatás, bármi. Akármihez hozzányúlt. Szóval olyan nagyon sikeres politikusnak én nem látom őt. Mert az osztogatáson kívül nem építette föl ezt az országot legalább annyira, hogy biztos bázisa legyen. Nem csinált semmit velünk. Azon túl, hogy uralkodott rajtunk, meg odaszólt egy kis pénzt.
Hát ez jött be neki, ez a kicsi vagyok, és neki megyek mindenkinek, és megijednek tőlem, és akkor a végén...
Na de ez nem egy olyan rendszer, amire azt lehet mondani, hogy hú, de hát azért ezt föl tudta. Nem épített föl semmit, csak a hatalmi, a politikai rendszert épített föl alatta semmit.
Hát ez jól érzékelhető az ő politikájá, hogy a hatalmat kell, hogy az első bukása után, az első Orbán kormány bukása után, ami még nem volt kétharmados, az a nem elég jól kormányozni, annak is kell látszani, jó kormányzó képesnek kell látszani. És onnantól a 2010-es kétharmadtól látjuk azt, hogy a politikai központjában tényleg a saját hatalmának a megtartásának, a saját hatalmának a betonozása áll ennek a gazdasági részében. És ugye ezt látjuk, a NER felépült, ott vannak a vagyonok, a Vejkótól kezdve a Mészáros Lőrincen át lehetne sorolni. Elképesztő pénz fölött rendelkezik.
És jól el is vannak dugva most már.
Gyanítom, hogy jelentős része az országhatáron kívül van, meg mindenféle
tőke alapokban.
Igen.
Tilos megmondani, hogy kinek a tulajdonában vannak a pénzek, stb.
Igen. Szóval, hogy és eközben pedig ugye ezek gyors eredményeket, gyors sikert biztosítanak számára politikailag, hatalompolitikai szempontból, viszont ahova tényleg önteni kéne be a pénzt, meg a koncepciót is, oktatás, egészségügyi, szociális rendszer, MÁV, stb. Ott nem egy év, két év, négy év alatt hozza meg a hasznát ez, akár politikailag, hanem sokkal hosszabb távon. Tehát, ha meg ugye, ő meg gondolom úgy gondolkodott, hogyha csinálunk egy jó egészségügyet, egy jó oktatást, karban tartjuk a MÁV-ot, a szociális rendszert, akkor abból van egy választási vereség. Simán kijött egy választási vereség. És hogyha az embernek van küldetéstudata, akár ilyen megrögzötten, meg egy ilyen szektár szemlélete, akkor úgy van vele, hogy, és tényleg elhiszik a saját dumájukat, hogy ha nem mi vagyunk, akkor mindenki más Magyarország artériát fogja föltépni, és ki fogja véreztetni a mi hazánkat, hogyha visszajönnek a Gyurcsányék, a Bajnaiék, a Megyesiék, a bárkiék, akkor ezek átadják az országot a nyugatnak, a karvajtőkének, és akkor itt aztán vége mindennek. Ezért aztán a hatalom áll az egésznek a középpontjában, meg ennek a piramisnak a felépítése, ennek a vazalus rendszernek, a hübérúri rendszernek a felépítése, ami nyilván kontraproduktív.
De hogy nő a baj, én úgy látom, hogy ez a szuverenitásvédelmi hivatal, meg hát amit ez a volt 3x3-asra, most már kutatóintézete is van a szuverenitásvédelmi hivatalnak, ami hát a mi abajgatásunkra van természetesen, és van benne, hát megnézed ezt az embert, a vezetőjét, ezt a láncit, hogy milyen nézése van ennek az embernek, milyen tekintete van, milyen arccal szerepel a különféle képeken. Hát, oké, adekvát ahhoz, amit elvárnak tőle, de hát itt az emberben valami olyan érzés van, mintha ez egy ilyen kis neoávó lenne. Vagy annak a, hogy mondjam, gumibot nélkül, mert azt még nem adták a kezükbe. De hát nem is tudom, hogyha baj van, akkor esetleg lehet.
Hát ávó csak nem lehet csinálni itt Európai Unióban, de hát nem is tudom, kivel beszélgetett a Lánci tántusványosom. És ott volt egy olyasmi mondat, hogy vége a játéknak, most már mindenért transzparens szinten esélyelnek a vezetőjével talán, de hogyha hülyeséget mondok, akkor elnézést kérek. Tehát vége a játéknak, most már minden el kell számolni, most már nem lehet itt hadoválni, meg hogyha külföldről kaptál barátom akárhány dollárt, és abból működsz, akkor teljesen nyilvánvaló, ugye ez a Lánci féle gondolat mellett, hogy te külföldi érdekeket képviseled, miközben lehetne mondjuk akár egy értékeket is képviselni mondjuk. Demokrácia értékeit, meg egyebeket. Tehát akkor te a külföldön kaptál 3 dollárt, akkor már, vagy 3 000, vagy 30, vagy 300 000, akkor te a külföldi értékeket képvisel, és ez mostantól ennek a játéknak vége, innentől minden el fogunk számolni.
De erre mondom, hogy ez folyamatosan keményedik a rendszer, folyamatosan hatol előre az, hogy te legalábbis minden pillanatban féljél, hogy valami rosszat csinálsz, akár 1 dolláros rosszat, akár 10 dollárt, és mindegy.
Azt nem látom, hogy ez miért jó, meg hogy ez hogy születik egy olyan döntés, hogy most akkor meg kell alapítani ezt a szuverenitás védelmi hivatalt, azt meg bármilyen nem értem, hogy tud azt kinőni, hogy egy volt 3x3-as horvát talán?
Igen.
Vezetőt felvesznek az alapítványnak valamilyen cégéhez tanácsadónak, tehát hogy ez azt én értem, hogy az Orbáni politikát, főleg a külpolitikát egyébként arra szokták mondani, nem érték, hanem érdek alapon működtetik. Hát nyilván a politika az érdekekről szól. Na de azért ennyire, amikor ennyire szembe vannak köpve az értékek, ugye Fidesz mégiscsak egy rendszerváltó párt, akik menekültek Orbán Viktorék a gumibotozás alól a Batthyány téren március 15-én még 88.
Igen, Batthyány Mécses, azt hiszem.
Igen, az örök Mécsesnél ott volt, amikor meggumibotozták őket, és a Pesti Laci meg ugye vette kamerával.
Igen.
Ezek legendás felvételek, szóval,
hogy... A tiszta lelkű forradalmi hevület idején még, igen.
Igen, és akkor ezek után meg a rendszer moráját felmutatni hivatott integritásvédelmi hivatal vezetője tanácsadónak felvesz egy 3x3-as. Hát ezért ez itt Ha ezt írta volna valaki, Orwell írt volna egy ilyet, akkor azt mondja, vagy Moldova írt volna egy ilyet, vagy Örkény írt volna egy ilyet, akkor az ember azt mondja, hogy sok. Tehát azért kicsikét megszerkeztünk már rajta, hogy vigyük közelebb a valósághoz. De hát itt már annyi ilyen sokot láttunk. Hát ez a beszélhetje, most bocs, hogy másodjára behozom. De hát ilyet írni sem lehet, mert hogy az már az abszurdon is túlmegy. Hát, hogy pont arról a figuráról derül ki, aki felszentelte a karmelitát, ez a sztori, és azokat a mondatokat elő lehet venni tőle, korábbi mondatait, amikor tényleg kiáll, és atyaként elkezd buzizni, meg ugye ő az, aki rá ütötte idézőjelben a kóser pecsétet az Orbáni politikára folyamatosan, erről a stászról kiderülnek ezek a történetek, hát ez tényleg Örkényi abszurd.
Igen, és hát igen. De te egyébként látod ezekből a mozgásokból, hogy merre felé tart ez a rezsim? Valami érzésed, sugallatod, nem tudom mi tapasztalatod, mond valamit?
Én még egy meccs eredményt sem tudok eltalálni. Lottószámot se, semmit sem, tehát hogy én képtelen vagyok bármiféle jóslásra, és éppen ezért én tudatosan mindig a jelen, de inkább a múlt felé fordulok, hogy megértsem azt, ahol most tartunk, abban, ami korábban történt. Ezért interjúzom, és ezért írok riportokat, mert hogy ezért nekem fogalmam sincs, hogy ez hogy tud összedőlni, mikor dől össze. De hát nem hittem volna a Kádár rendszerről sem, hogy egyszer össze fog dőlni. Meg éppen ma reggel hírekben olvastam, hogy valaki Oroszországból fogolycserével menekült aktivista talán mondta azt, hogy 3 nap alatt fog összedőlni a Putyin rendszer is. Senki nem gondolná. Ebben az Orbán rendszerben is benne van, hogy honnan, meg mitől, meg hogy ennek egy betegség...
Ezt mondták a Ceausescu rendszer, és egy nap kell hozzá, és tényleg egy nap.
Egy nap volt, igen.
Igen.
És hogy ehhez milyen erőknek kell megmozdulni, vagy hogy egyszer csak a társadalomban érik meg valami, vagy abban a közegben érik meg valami. Én régebben nagyon sok fideszessel tudtam beszélni, mert hogy mertek velem beszélni. A parlament folyosóján megálltam, és volt, aki odajött hozzám is, még 11 néhány évvel ezelőtt is, és ott nyugodtan beszélgethettünk. Aztán idővel már az volt, hogy csak így integettek, aztán elmentünk a parlament folyosóján a fontos emberrel, 8 óra után, a szavazások után, és akkor ott a félhomályban lehetett beszélgetni, és hátterezni egy kicsit. De most megint, főleg a régiek közül úgy össze-össze futok egyel, és hát ezek a fiúk is elégedetlenek. És azt látják, hogy nem értik, vagy ők sem értik azt, hogy mi történik itt meg, hogy hát ezek a fő dolgok, a Kína, a vasúttal együtt, az orosz kapcsolat, az orosz-ukrán háborúban való pozícionálás, a folyamatos nyugatekézés, az alapvető a rendszereknek oktatás, egészségügy, stb. Az elhanyagolása, ezek a személyi botrányok besajtjától visszafelé, az egész pedofil mentegetés, felmentési ügy, Novák Katalin, Varga Judit körüli őrület, ők sem értik. Most nekem azt mondta valaki, hogy valamikor nagy ember volt a Fideszben, most már nem olyan nagy ember, abszolút periférián van, hogy ő azt hallja, hogy vannak 2-3, most neveket nem mondok, akik tolják bele Orbánt ebbe a uszúj, menjél, eddig is azért beneked, hogyha folyamatosan ütöttél, és folyamatosan zsaroltál, és nem lehetett veled megállapodni semmiben, mert mire kijött el az ajtó, már megint volt egy újabb trükköd, hogy ezt kell csinálni. De ugye ez maga Orbán, hogyha ezt abba hagyná, akkor lehet, hogy akkor is dől a rendszer, nem tudom.
Hát nem tudom, de ez, amit mondasz, hogy elégedetlenek, ez a Orbán minden hatóságába való bizalom megingása, vagy az Orbán varástalanodása egyáltalán. Hát ő egyáltalán nem képes ő mindenre, és hát rengeteget nyúl mellé. Ez?
Hát is, tehát hogy meddig tudja a rendszer. De ugye alapvetően azt tartja egybe a rendszert, hogy azt tudják, hogy az első forradalmárokat, az első sort mindig lelövik. Uh-huh. Tehát aki szembefut Orbánnal, annak mindenképpen baj lesz, és még mindig megvan az a hit, hogy azért ő ad mindannyiunknak kenyeret, mármint ennek a rendszernek, és ez nem ezer ember, ez, ez sok tízezer ember, aki ebbe a piramisba bekerül. És nagyon, nagyon könnyű kegyvesztetté válni. Ugye ez a klasszikus Orbáni mondás, azt mondják, hogy a 2010-es kétharmad után, amikor elvonultak az első nagy frakcióülésre, a többnaposra, Balatonra, vagy nem is tudom, hogy hol voltak éppen akkor, akkor volt egy ilyen szövege az Orbánnak zárt körben, hogy támadni fognak bennünket minden irányból, de nekünk van igazunk, és mindent lehet hibázni, lehet tévedni. Egyet nem lehet az, hogy szembefordulni a csapattal, hiszen nekünk az egységben van az erőnk, és volt egy ilyen mondat állítólag, hogy senkinek sem engedjük el a kezét, de mindenki rajta tartjuk a szemünket. Uh-huh. Tehát hibázhat, barátom, hogyha kikerülsz a politika fősodrából, akkor is lesz egy felügyelőbizottsági, vagy kettő, vagy három ilyen helyen. Meg lesz az egzisztenciád, elteszünk valamelyik kulturális intézménybe, aztán majd, ha kell, akkor reaktiválunk. Tehát kenyérgondod nem lesz, de nem lehet szembefordulni a rendszerrel, mert az megbocsáthatatlan.
Hát ez addig tart, ami tényleg, ahogy mondod, úgy érzik, hogy kenyeret ad neki. Aztán, ha nem tud kenyeret adni, akkor nem lesz mi, ami ott tartsa őket. Valaki még évek előtt azt mondta, hogy akkor indul a rendszer igazi bomlása, amikor félénken, szerényen egy ilyen középfideszes ember megjelenik itt a rádióban, és azt mondja, hogy kezi csókolom, jöttem interjút adni. Maga kicsoda. Hát én kérem szépen, a Fidesz bomlás terméke vagyok, és akkor ebből lehet, nem jelennék meg ilyen.
Tehát de nem itt fognak először megjelenni, tehát a gazdaságban fognak először megjelenni. Ugye azok az emberek, ha elkezdik több helyre tenni, a nagyon gazdag emberek, elkezdik más helyre is tenni a tétjeiket. És ez szép lassan kiszivárog, és akkor a nem annyira nagyon gazdag emberek is, de még mindig gazdag emberek is elkezdik több helyre tenni a tétjeiket. Ott tud egy ilyen földcsúszamlás bekövetni, hiszen aki üzletember, az mozgatja, hogy még egyel, kettővel, hárommal, tízzel több milliárd legyen egy év múlva, amikor ráteszik őt a 100 leggazdagabb listájára. És hogyha ez az Orbán rendszerben van, és az Orbánnak kell ez összefeküdni, összebútorozni, akkor az Orbánnal fognak. Hogyha a Magyar Péterrel kell összebútorozni, ez akkor a Magyar Péterrel fognak.
Igen, persze.
Ott tud ez megcsúszni szerintem. Meg ugye, amit a Magyar Péter is mondott, meg hát korábban nála lehet, hogy bejön, korábban az OLNZ-nél ugyanez nem jött be, hogy az első 5-10-20-30 bűnbánó, mafiózó, bűnbánó nagyon gazdag ember, az majd mentességet élvezhet talán, és azok tudnak vádalkut kötni, hogyha addig eljutnak az első 5-10 megjelenik, aki azt gondolja, hogy most ő menne a vádalkúért, akkor az nyilván megint csak egy komoly erodáló erő.
Változatlan azt gondolom, de nem biztos, hogy igazam van, hogy ha ez a rendszer úgy kezd viselkedni, mint egy széthulló kéve, azt Orbán nem tudja összefogni már. Hiszen ő oly módon van egyedül ebben a hatalomban, és oly módon nem bízik senkiben, a környezetében sem. Hát azt világosan mindenki elmondja, hogy amikor meghoz egy döntés, azt nem beszéli meg senkivel igazából. Meghozza a döntés, aztán keresztül veszi, és akkor utólag rájönnek, hogy igen, ez engem így meg úgy érintett, de nem közlékeny, nem bizalmas, és nem hisz senkinek igazából. Tehát nem tudja összefogni, hanem egy dolog van, amiben érdekelt, hogy a rendszer elnyomó jellegét erősítse. Nem hiszem, hogy tud másfelé menni. Mert egyébként a teljes önfelszámolás várja.
Én azt hallom, de ezt nem, ugye ezek annyi szűrőn keresztül érnek el az emberhez, hogy tényleg, mintha villamoson hallottam, nagyjából olyan érvényességet kell neki.
Villamoson mondják meg az igazat.
Igen. Tehát, hogy azért van 5-6-8 ember, akikkel rendszeresen konzult. A döntéstől hozza meg, ott nincs appelláta. De, és mindig vannak kedvencek, vagy mindig vannak olyanok, akikben nagyon megbízik. Ugye régen is így volt ez, ugye a Vermeer, a kommunikációt nézzük, a politikai kommunikációt, a hatalomgyárat. Emlékszünk Vermeer Andrásra, aztán ugye jött ez a Habony korszak.
De ő benne, persze ez más. Az a kommunikáció, meg a kampányszervezés, de nem fogja a politikai döntéseit előre elmondani neki, hogy mire készül.
Ja nem, az biztos, persze.
Az egy kiváltságos eset volt, amikor elment a régi barátjához, ugye, akiből aztán száműzött lett, és azt mondta, hogy rosszatom majd megveszi nekem az RTL klubot, stb. Stb. És erre azt mondta, hogy hívták, már a nevét is elfelejtettem, látod.
Simicskáról beszélsz?
Simicskáról beszélek. Hogy na, idáig nem, ezen túl nem követlek. Tehát az orosz szál, az nem, az nekem nem megy, és akkor ott volt egy hasadás.
Mondta a Simicska, ugye ezt ő mesélte el, Orbán nem mesélte, hogy pontosan
igaz,
mi volt.
Ez igaz.
De a gazdaságban is így van egyébként, hát látni, hogy amikor a Matolcsiba szeretett bele, vagy a Matolcsi gondolatait tartotta jónak, akkor azt vitte, az általán már említett jegybanki alapkamat lecsökkentése nagyjából 10-ről, nagyjából 3-ra, azért a Matolcsi gondolata volt, és ez bejött, de aztán előbb-utóbb, de itt lenne most 2 percünk rá, 20 ember fel tudnánk sorolni a Járaitól a kezdve nagyon sok emberen át, akik a gazdaságban neki ilyen apa figurák voltak, és előbb-utóbb mindegyiket kinőtte, jött a következő, aztán most Nagy Márton van soron, aki nyilván apa figura már csak életkorából adódóan is, de akiben úgy tűnik, hogy hisz, de hát a gazdaság számai nem azt mutatják, éppen ugye pár héttel ezelőtt ugye az ipari termelés, meg a beruházásnak a brutális bezuhanása, az nem azt mutatja, hogy ez a Nagy Mártoni gondolat, ez nagyon működne. És ugye a gazdaság az nagyon fontos, hogy a gazdaság tényleg az roppanthat meg végképp egy hatalmat, hogyha nincs kenyér, vagy kisebb a kenyér, mint ami korábban volt, és ez nem Orbánra vonatkozik, ez általános érvényű. Hát lásd a rendszerváltások 89-90, ott is igazából ott fogyott el, gazdaságilag fogyott el az a rendszer, és akkor zuhant össze.
Azért gondolom, hogy a rendszer nagyon sok sajátosságát nem a rendszerből, hanem Orbán egyéniségéből lehet deriválni, vagy megérteni valamiképpen, mert ő abszolút akarat diadalaként lép föl ezekkel az emberekkel kapcsolatban, Matolcsitól kezdve Járain át Nagy Mártonig, tehát megrendel gazdaságpolitikát, megrendeli azt, hogy mekkora növekedés az, amit én kérek, és akkor ezt tessék előállítani. Na most ez nem így működik sehol a világon. Ezt nem lehet megrendelésre előállítani, mert hol olyan a világgazdaság, hol amolyan. Hol ilyen a magyar szerkezet, hol olyan a román. Tehát ez egyáltalán nem így működik. Na, Léni Riefenstahl megcsinálta az akarat diadalát, de hát ez egy film volt. Ez meg egy gazdaság, meg egy ország. De ő ragaszkodik ehhez.
A világ fele részben akarat, ugye ez volt egyik alaptétel Orbán Viktor. És egyébként valamennyire működik is ez, hiszen hogyha a világ nem csak akarat, hanem hit is, és hogyha neki elhiszik azt, hogy ő, tehát ő nagyon akarja, és jól adja elő, és elhiszik neki, akkor azért ez...
Ki hiszi el a gazdaság szereplői?
Hát ez akár a hatalomgyár szempontjából is, meg hát a gazdaságban is van hit, meg van bizalom, hogyha bízunk valami, nyilván nem ír fölül mindent, meg nyilván a hosszú távú befektetéseket nem fogja ez helyettesíteni, de hiszünk a magyar gazdaságban, akkor a magyar forint erős lesz. Ha nem hiszünk a magyar gazdaságban, akkor a magyar forint gyengül. Romlanak a cserearányai,
ja, hogy a régi kifejezést használja. Ez igaz, a tőzsdével kapcsolatban igaz, csak hát ott azért ahhoz, hogy higgyünk a tőzsdén, abban, hogy egy vállalat részvényei csak pillanatnyilag zuhantak meg, és holnap majd elindulnak fölfelé, ahhoz annak a vállalatnak nagyon sokat kellett bizonyítania addig. Nagyon, nagyon megbízhatónak, nagyon tisztességesnek, hát látszólag, és nagyon, nagyon szilárdnak kell tűnnie Orbánnal, nem ez a helyzet. Orbán egy képlékeny alak abból a szempontból, hogy bármit képes mondani, ami az ellenkező annak, amit tegnap mondott.
Hát a fundamentum mindenképpen kell, de hogyha ugye van bizalom, akkor van befektetés, akkor jönnek ide, munkahelyet teremtenek, ugye az meg már itt van, akkor az nehezebben mozdul. Ha jó a hírünk a világban, akkor ez működik. Hogyha rossz a hírünk a világban, akkor nem működik. Nyilván itt vannak mindenféle transferek, amiken keresztül lehet tőkét ide csábítani. Tehát a magyar munkaerő az egyre olcsóbb a nyugati befektető számára, már pedig a magyar munkaerő egyre olcsóbb, hiszen emlékszünk, a 2010-ben 265 forint körül volt a választásuk idején, országgyűlési választás idején az euróárfolyam, most időnként 400 forint fölött van, most is olyan 400-at közelíti. Tehát az a munkás, ami munkaegység, ami korábban 2 euróba került, az most kerül 60 centbe az euró felől nézve, tehát hogy ilyen módon azért szintén lehet, csak ennek a vége megint csak az, hogy a mi munkánk értéke csökken, és a mi fizetésünkből egyre kevésbé fogunk tudni jól megélni, miközben ugye az európai gazdaság meg a világgazdaság is jelentősen növekedett.
Na hát miért lenne bizonyom egy olyan országban, ahol mondjuk a legfontos, az ország szempontjából legfontosabb exportpiac, tudnék a német vállalatok, azok azt tapasztalják, hogy megpróbálják őket vagy kiszorítani a piacról, vagy elvenni a tulajdonukat, megvenni. És akkor azt mondani, hogy hopp, ez a Spár, milyen szép kis zsíros falat, hát akkor ezt így szeretném zsebre vágni, akkor ezt megvenném. És akkor mondják, hogy nem, de... Ez nem a bizalom csúcsa, amikor ez megnyilvánul.
Ezek párhuzamosan futnak, ugye az látott, hogy az Orbánnak egy ilyen fejlővése, meg egyébként a Lázár János is sokat beszél erről, hogy nem tudom, az ő gondolata-e, vagy pedig az Orbán gondolatát viszi tovább, hogy ezt a magyar mezőgazdaságot fejleszteni kell, és úgy kell fejleszteni, hogy ne csupán alapanyagtermelésben legyünk erősek, hanem feldolgozásban is, hiszen abban van a pénz. És persze értékesítésben is. Vegyük meg a Spárt, meg vegyük meg a Tesco-t, ez nagyjából ennek a lecsapódása. De aközben pedig épp az Egyesült Államok Magyarországra akreditált nagykövete Pressman úr mondta azt, hogy nyilatkoztam most a napokban, hogy amikor Magyarországra küldték, akkor sok emberrel beszélt, hogy ez mégis milyen hely. És ott azt mondták neki, hogy nagyon fontos, hogy Orbán Viktornak nem a szavát kell nézni, hanem az, hogy mit tesz. Márpedig Orbán Viktor tényleg a befektetés támogatásban, a visszatérítésekben, az áfa csökkentésben, meg egyéb adóknak a benemszerésében, befektetők esetében ebben tényleg erős. És ott a kockás papír leírják, 10 évre, 15 évre, 20 évre, ezt ígérte Orbán Viktor, erről van egy szerződésünk, akkor hozzák a gyárat, abból van munkaerő, a többi részéről már beszéltünk. De ettől persze a Spárt meg a Tesco-t még haza akarják vinni, mert hogy látható, hogy a CBA-ban...
Jól néz az ki a vitrínben.
Hát meg a CBA-ban, hogyha a CBA nem működik, vagy nem úgy működik, igen, vagy sokkal drágában kapod meg ugyanazt a, nem tudom, kovászos kenyeret, vagy...
Hát, mint hogy egyetlen állam által fölpumpált cél se tud igazából versenyezni az igazi piaci cégekkel.
A piac van, igen.
Hát még csak egy kérdés. Jól érzed magad bőrödben Magyarországon újságíróként?
Jól érzem magam. A családtagjaim, barátaim egészségesek. Most jön a második unokám. Én magam is jól érzem magam. A munkahelyemen hagynak dolgozni. Lehet riportokat írni, interjúkat írni. Izgalmas korszakot élünk, de hogy egyébként milyen szorongásaim vannak itt a jövővel kapcsolatban, itt az országgal kapcsolatban, a világgal kapcsolatban, a klímával kapcsolatban egy ilyen nyár után, arra hál' Istennek nem tértünk ki, mert akkor itt valószínűleg már vérborítaná itt a felvágott ereink nyomán ezt a stúdiót.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Nagy József 24.hu munkatársa volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Selmeci János és Szénási Sándor köszöni a ma reggeli figyelmüket is. Minden jót!